Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Az Attágítóim már több mint 2 éve működik. Sokan írtak nekem és kérdezték, hogy hogyan támogathatnák a podcastot. Ha támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik szeretnének rendszeresen támogatni, itt a lehetőség erre a Ko-fi oldalán. Februárban pedig elindul az Attágító egyszer volt, amely kizárólag a rendszeres támogatóim számára lesz hallgatható. Minden támogatóm, ha vonta egy extra új, reklámmentes részt hallgathat meg, és jut hozzá egyéb goodiekhoz. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linket. Na most lássuk, miről szól a mai sztori. A mai epizód a Szépség nevében című dupla epizód első része. A második részt, ami ezzel egy időben jelenik meg, többek között röntgenkezelésekről, tányérajkakról, koponyatorzításról, a római gladiátorok izzadságáról, tűzkezelésekről, galantférgekről, Kleopátra szamártei fürdőjéről, ordugókról, fülemüle ürülékről és még sok minden másról szól. Ha érdekel, már hallgatható a lejátszókban. Fehér. A sápadtság politikája. A kozmetikumok történetét Európában és a Távol-Keleten is hosszú ideig egy bizonyos szín uralta, és a központi téma jó ideig nem változott. Amire mindenki vágyott, az a sápadt, fehér bőr volt. Különböző krémeket, kenőcsöket és szereket használtak az emberek, hogy az arcbőrüket világosabbá és simává tegyék. A szépségideálok, kulturális vagy társadalmi elvárások teljesítése érdekében az emberek a történelem folyamán a legkülönfélébb eszközökhöz nyúltak. A görögök ólomtartalmú pszimotjánjától kezdve az olyan praktikákig, mint az érvágás, vagy a hírhedt velencei fehér, a cellulózis smink. Sok ilyen termékben volt egy közös vonás. Nem csak ott nem tettek jót a bőrnek, de hozzájárultak a használók lassú, bár egyes esetekben nem is olyan lassú, megmérkezéséhez. Kalandozzunk egy kicsit a történelemben, nézzünk be különböző korok és kultúrák kozmetikás tégelyeibe és tubusaiba, aztán a történetünk a jelenkorban fog végződni, egy hihetetlennek tűnő, borzalmas jelenséggel, ami még akkor is zajlik, amikor te éppen ezt az epizódot hallgatod. Kezdjük az antik világgal, pontosabban a görögökkel. Az ókori Görögországban a testi szépség köztudottan nagy szerepet játszott. Az alabástrom fehér bőr kívánatos volt, az ez iránti vágy a trójai háború előtti időkre vezethető vissza. Homérosz eposzaiban például Zeusz feleségét és testvérét elismerően fehér karú Hérának nevezik. Később a római korban, amikor a városállam virágzott, a rómaiak, főleg a nők egyre többet adtak ki szép ruhákra, kozmetikumokra. A szatirikusok pedig gyakran köszörülték a nyelvüket a szépségápoló szerek néhány eléggé visszataszító összetevőjén. Az egyik ilyen leghíresebb készítmény a krokodilia nevű bőrfehérítőszer volt, amelynek egy jelentős összetevője a, kitalálod? A krokodil ürülék volt. Erre több utalás is található a kozmetikumok használata ellen ágáló írásokban, de az idősebb Pliniusnál is. Ő például azt írja, hogy a krokodilok, amelyek ürülékét használták, szárazföldi állatok voltak, és gyógynövényekkel és virágokkal táplálkoztak, így a belsejük, idézőjelben, kellemes illatú volt. A bőr világosítására a krokodil ürüléket keményítővel, krétával, illetve seregély ürülékkel keverték. Lehetséges, hogy a római nők valóban hüllő ürülékkel kezelték a bőrüket, de egyes mai történészek inkább úgy vélik, hogy a krokodilia az Etiópiából származó fehér agyag népies elnevezése volt. A rómaiak úgy vélték, hogy ott a Nílus forrása, ahol köztudottan a krokodilok éltek. Gyöngypor Kínában. A ma is igencsak keresett igaz gyöngypor használata az időszámításunk szerinti 320 körülre nyúlik vissza. Mielőtt fehérítőként használták volna, a finomra őrölt gyöngyöket Kínában különböző betegségek kezelésére használták. Egy híres 16. századi orvosi könyv, a gyógynövények könyve, az igaz gyöngyporról azt írja, hogy a gyöngyök serkentik a bőr gyógyulását és regenerálódását, valamint enyhítik a napfény által okozott károsodást és az öregségi foltokat. Amit egyébként az újabb kutatások megerősítenek. az igaz gyöngypor valóban képes stimulálni a bőrben levő fibroblasztokat, így elősegíti a kollagén képződést és javítja a bőr állagát. Halál Velencében. A 16. században kapható összes ólomfehér smink közül a velencei fehér volt a legkeresettebb, a legdrágább és a legkárosabb. A város erősen sminkelt hölgyeiről és a legfinomabb ólomfehérről, a fehér smink alapanyagáról volt híres. Sajnos ma már kideríthetetlen, hogy a híres velencei fehér smink pontosan miben különbözött az összes többi fehértől. A különbség valószínűleg jelentéktelen volt, a velencei fehéret csupán raffináltan forgalmazták. Jobb minőségűnek, exkluzívabbnak, kívánatosabbnak tartották, mint bármely hasonló vagy azonos terméket, és ebben az értelemben talán minden idők első luxus sminkmárkája volt. A velencei fehér smink magas tiszta ólomtartalma, kivételesen jó fedőképessége és csillogása miatt különösen keresett volt, de borsos ára miatt főként az arisztokrácia használta. A dolognak azonban volt egy halálos hátulütője. Minél gyakrabban használták, annál több bőrsérülést okozott, amit aztán ugyancsak a sminkkel próbáltak elfedni. Hosszabb használat esetén a bőr halvány szürke, néha sárgás, zöldes vagy kékes színű lett, és végül úgy nézett ki, mint valamilyen aszalgyümölcs. A hosszú távú használat további következményei ezeken kívül fogkárosodás, rossz lehellet, hajhullás és a tüdő maradandó károsodásai is voltak. De a velencei szépségek, sőt a nagy példakép, Medici Katalin is, más trükkökhöz is folyamodtak, amelyek egyébként nem kevésbé voltak mérgezőek. Például higant használtak a szeplők és a pigmentfoltok fehérítésére, amit pézsmával kevert arzénnal gazdagítottak. Ironikus módon a pézsma összetevői hiperpigmentációt okozhattak, ezért ugyancsak egyre több kozmetikumot használtak, és minél többet költöttek a szépségápolási termékekre, annál súlyosabbak voltak a következmények. De most a fehér után ugorjunk a feketébe. A ma kapható sokféle fekete szemsmink közül a legrégebbi és a legtartósabb kétségtelenül a kól. A kolt az ókori Egyiptomban találták fel legalább 3100 évvel időszámításunk előtt. Az egyiptomiak kólja általában keveréke volt az olyan összetevőknek, mint a zúzott antimon, az égetett mandula, az ólom, a rézoxid, az okkersárga, hamu, a malachit, amelyet összekeverve így szürke, fekete vagy zöld festéket kaptak. Ezt kőedényekben tárolták, vízzel vagy olajjal nedvesítették, egy speciális kanállal keverték össze, majd egy applikátorral vitték fel a szemhéjra és a szemöldökre. Csak néhány szó még az antimonnal kapcsolatban. Az antimon és vegyületeinek nagy része erősen mérgező, és az antimon mérgezés tünetei nagyon hasonlítanak az arzén mérgezéshez. Mérgezés ide vagy oda, az ókori Egyiptomban a kolt férfiak és nők egyaránt viselték. Egyes történészek úgy vélik, hogy ez több volt, mint puszta smink vagy díszítés. A napisten erély tiszteletére viselték, akinek szimbóluma szem volt. Emellett feladata volt az is, hogy megvédje a szemet az erős napfénytől, és állítólag antiszeptikus tulajdonságokkal is rendelkezett. A kolt ugyan minden társadalmi osztály viselte, de a szegényebbeknél a granitet korommal helyettesítették. A kolt csillogása tehát sokat elárult a viselője vagyonáról és osztályáról. A nyugati kultúrákban csak az 1920-as évek óta használják rendszeresen a fekete szemceruzát. Ezt megelőzően a fekete sminket a prostitúcióval hozták összefüggésbe. A nagy változást egy véletlen felfedezés Egyiptomban és a mozgókép feltalálása hozta. Ludwig Borchardt, egyiptológus 1912-ben találta meg Nofertiti mellszobrát, 10 évvel később pedig Carter megtalálta Tutanchamon fáraó sírját. Ezek a felfedezések valóságos egyiptomániát váltottak ki. És nagyjából ugyanebben az időben nyíltak meg az első nagy filmszínházak, amelyek hollywoodi filmeket vetítettek. A nézők a filmekben erősen sminkelt, sötét szemű színésznőket láthattak, amelyek a fekete-fehér filmekben arckifejezésüket hangsúlyozták ki. Ugyanebből az okból a férfi színészek is viseltek szemfestéket, biztosan te is emlékszel még Charlie Chaplinre. A japán kultúrában a fekete színt nagyra értékelték és szépnek tartották. Míg a modern nyugati világban az emberek vagyonokat költenek fogfehérítésre, addig Japánban, Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában a múltban a fekete fogak voltak népszerűek. Japánban ez az ohagurónak nevezett gyakorlat már a korai történelemben is elterjedt volt, és egészen a Meidzsi korszakig, az 1900-as évek elejéig tartott. És hogy mennyire a kultúra része volt, azt jól mutatja egy japán történet, amely egy férfiról szól, a Heian korszakból, aki egy nő normális fehér fogait undorral nyúzott hernyókhoz hasonlítja. A fehérítéshez hasonlóan a feketítés is hosszadalmas és fájdalmas folyamat volt. Valószínűleg különböző színező anyagreceptek léteztek, de a fő összetevő a kanemizu volt. Egy sötétbarna vas acetát oldat, amelyet vasreszelék ecetben való feloldásával készítettek. Gubacsból vagy tából származó növényi rostok tették feketévé, és vízben oldhatatlanná az oldatot. A folyadékot naponta vagy néhány napos időközönként kenték a fogakra. Ez színezte a fogzománcot, és egyébként megakadályozta a fogszúvasodást is. Más feketítő folyadékok a gubacs, kénsav és osztriga héjkeverékét tartalmazták. A muromaki korszakban már a pubertáskorban elkezdték festeni a fogakat, az Edo korszakban pedig minden férjezett nőnek kötelező volt a fog feketítése. Az ehhez szükséges eszközök pedig a hozomány részét képezték. Egyébként egy ideig a császári család és a nemesség férfi tagjai is követték ezt a divatot, méghozzá egészen 1870-ig, amikor is az ohagurút betiltották. Először csak a férfiak számára, majd később általánosan. Vietnámban a hagyomány továbbra is fennmaradt, bár már ott is visszaszorulóban van, és csak az idősebb hölgyeknél látható. Sokáig egyébként úgy hitték, hogy a BTR rágása miatt sötétebbek a vietnámiak fogai. Valójában azonban a fényes, fekete fogakat szépnek tartották, és Japánhoz hasonlóan a felnőtt korba való belépést jelezték. De a fekete fogaknak a szellemekbe vetett hitben is volt jelentőségük. A hosszú fehér fogakat gonosz alvilági lényekkel és vadállatokkal hozták összefüggésbe, akiknek testét gonosz szellemek lakják. A fekete fogak pedig állítólag megvédték viselőjüket ezen szellemek támadásaitól. Japán és Vietnám fekete fogú szépségei után ugorjunk a Perzsa birodalomba, pontosabban Nasreddin perzsa sah udvarába, és látogassuk meg a hárem bajuszos hölgyeit. A perzsa sah, Nasreddin, Isten árnyéka, Irán uralkodója volt, aki fél évszázadon keresztül, 1848-tól 1896-ig ült a nap trónján. Ezt a trónt 26 ezer drágakő díszítette. Földkömbje 35 kiló aranyból volt, és több, mint 51 ezer ékkőből készült. Igen, a sah szerette a csillogást, de talán még jobban szerette a nőket. Nasreddinnek négy hivatalos felesége volt, közülük legalább egynek a kozárok királyi családjából kellett származnia. A törvényes trónörökös csak az uralkodó dinasztiából származó nőtől születhetett. Voltak ideiglenes feleségek is, amelyek száma korlátlan volt, és amelyek általában szerény származásúak voltak. A sah kedvenc felesége a szugori címet viselte. A hárem többi tagja ágyasokból és rabszolgalányokból állt. A sah egyik kedvenc lánya, Tadzsa Szeltánő, aki egy hivatalos feleségétől származó gyerek volt, emlékirataiban ez áll, idézem. Ő felségének, koronás apámnak mintez 80 felesége is ágyasa volt. Mindegyiküknek 10-20 szolgálója volt, így a háremben levő nők száma elérte az 500-at, hanem a 600-at. A sah tehát a poligámia híve volt, bár a 19. század végi Iránban a monogámia volt a norma. A királyi feleségek mind a teheráni Golesztán palota egy különálló részében éltek, amelyet a fő eunuch és mintegy 40 szolgálója felügyelt, akiket szintén kasztráltak. Ők gondoskodtak arról, hogy senki ne léphessen be engedély nélkül a hárem szobáiba. A hárem egyébként az arab nyelvből származik, és a jelentése tiltott vagy szent, illetve tiltott hely. De milyen is volt a hárem, és kik voltak a hárem hölgyek? Ahhoz, hogy beléphessünk ebbe a hárembe, először is ki kell vernünk a fejünkből minden nyugati elképzelést és orientalista álmot egy rakás, mesztelenül heverő, tökéletes testű szépségről. Az akkori szépségideál a császári udvarban eléggé különbözik a mostanitól. A hárem hölgyei az összenőtt szemöldök hívei voltak, ami ha nem volt eléggé dús, a kór segítségét vették igénybe. Ha pedig a női bajusz nem volt eléggé impozáns, szintén kollal orvosolták a problémát. Ez a szépségideál egészen az 1920-as évekig így maradt. Mivel a hölgyek még a megerőltető szó jelentését sem ismerték, fizikai és gyakran sajnos szellemi megerőltetésnek sem voltak kitéve. Ez általánosságban igencsak túlsúlyos hölgyeket eredményezett. A Shaw egyébként a fotográfia lelkes híve volt, és meglepően sok fotó maradt ránk, amelyek a hárem életét, a palotát és a Shaw kiterjedt családját dokumentálják. És még egy szkúril apróság, a Shaw egyébként lelkesedett az orosz balettáncos nők által viselt tütükért, amelyeket az egyik európai útján látott először. Hazatérve azonnal bevezette a rövid, tütűszerű szoknyákat az udvarában. Többek között ezekről a tütős, bajoszos háremhölgyekről is posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító podcastra. De vissza a hárembe. A háremhölgyek hívő síták voltak, és szigorúan betartották az ima és bőti időket. A délután nagy részét pedig öltözködéssel töltötték. Minden nap felül kellett múlniuk a többi nőt, és el kellett nyerniük a Shaw vonzalmát. Így hát, ha valamitől szenvedtek, az a féltékenység volt. Tadzsa Szaltán erről így írt, idézem. Az irítség és a féltékenység következtében, amelyet az ég már a nők bölcsőjébe helyezett, a hatalmasság soha nem mutathatta ki nyíltan a szeretetét és ragaszkodását egyik felesége vagy gyereke iránt sem. Hogy a szorult helyzetéből kikerüljön, a Shaw kizárólag Babrikánnak, szeretett macskájának szentelte kitüntető figyelmét. A palotában mindenütt festmények lógtak a kis állatról, volt pótanya, saját szolgái, és természetesen csak a legválogatottabb finomságokkal etették. Mindenki, aki hízelegni akart a Shawnak, jól tette, ha először a macskán eltette a tiszteletét. Tárgya hercegnő erről is írt az emlékirataiban, ahol is keserűen panaszkodik, hogy szeretett apja inkább a négy lábú Babrikának szentelte az idejét és figyelmét, mint sem országa felemelkedésének. Az asszonyok egy bizonyos ponton már nem bírták elviselni a macskát, az állatot, amely ellopta tőlük a Shaw szeretetét, ezért megragadták és vízbe folytották egy kútban. És itt most búcsút is veszünk a Perzsa Birodalomtól, a következő állomásunk a Kínai Császárbirodalma. Lótuszlábak. Lótuszlábnak vagy líliumlábnak nevezték a nők lábát a császári Kínában, amelyet elkötéssel és csontöréssel formáltak, vagy legyünk őszinték, nyomorítottak meg egy szépség ideál miatt, amely úgy 1000 évig tartott. A láb elkötés szokása állítólag a Tang dinasztia utolsó császárának egyik szeretőjére vezethető vissza. A legenda szerint ez a táncos nő elkötözte a lábát, hogy így lépjen fel a császár előtt, a táncos nő számára építetett arany, lótuszvirág alakú színpadon. Ebben az időben azonban a lábakat csak bekötözték, méghozzá nem is túl szorosan, a balerina cipőjéhez hasonlóan, és nem alkalmaztak olyan borzasztó csonkításokat, mint később. Mint oly sokszor a történelem során a neokonfucionizmus idején a nők jogait és lehetőségeit ismét korlátozták. A Song dinasztiától kezdve a felsőbb osztályokhoz tartozó lányoknál gyakori volt, mert gyerekkoruktól kezdve a lábelkötés. Ez a borzalmas szokás egészen a 20. század elejéig élt, mégpedig a lakosság minden rétegében, kivéve a szegény parasztokat, akiknek a földeken való munkához épp lábú nőkre volt szükségük. Érdekes, hogy a Kínát 1644-től 1911-ig uraló mandzsuk és mongolok sem követték ezt a szokást. A mandzsúriai nőket könnyen fel lehetett ismerni a normális alakú lábukról. De igazából miből állt ez a procedúra? A legtöbb kislány lábát 5-8 éves korukban kötözték el először, ami az anya vagy a nagyanya feladata volt. A kislányok lábát először gyógynövényekből és timsóból készült folyadékba áztatták. A lábkörmöket a lehető legrövidebbre vágták, hogy megakadályozzák a benövést, és az ezzel járó fertőzéseket majd megmasszírozták. Ezután a lábat, amilyen szorosan csak lehetett, bekötözték. És most az érzékenyebb gyomrú és lelkületű hallgatóim most talán ugorjanak át fél percet, mivel be fogom írni pontosan mi is történt a procedúra során. A nagylábúj kivételével minden lábujat eltörtek, és a talp alá hajlítottak. A kislányuk lábát borzalmas és iszonyúan fájdalmas kezelésnek vetették alá, ami hónapokig tartott. A fájdalmak pedig soha többé nem szűntek meg. A kezelés alatt két naponta nedves és egyre szorosabb kötésekkel kötötték el a lábat a talp alá, amely száradás közben ismét szorosabbá vált, hogy keskeny és hegyes lábat eredményezzen. Minden elkötött lábra jut egy vödörnyi könny, szól egy kínai közmondás. De ez még mindig nem minden. Rengetegen nem élték túl a procedúrát. Nagyon gyakran keringési zavarok keletkeztek a lábújakban, amelyek aztán lassan elrohadtak, elgenyesedtek, vagy legjobb esetben, mivel ekkor már nem okoztak fájdalmat, teljesen elhaltak. Ami még szörnyűbb, ha ezt egyáltalán lehet fokozni, az anyák gyakran azzal is elősegítették ezt a rothadási folyamatot, hogy a kötések alá piszkot pakoltak. A vérmérgezés tehát reális és mindennapos végkifejlet volt. Ha a kislány szerencsés volt és túlélte a procedúrát, ideális esetben, miután a lábujjak elrohadtak és a lábfej, illetve a csonk a kötés alatt idézőjelben kecses és kicsi lett és a félholdra hasonlított. Örületes, de a kívánt, az ideális lábhoz 10 cm volt. Ezt a méretet, amelyet aranylótusznak neveztek, azonban csak néhány nő érte el. A legtöbb elkötött lábfej átlagosan úgy 13-14 cm-es volt. Ami a csonkolással együtt járt, az egy élethosszig tartó fájdalom és fizikai fogyatékosság volt. A pici láb iránti rajongás a férfiak körében néha bizarr formákat öltött. Gyakran előfordult, hogy a férfiak nem mennyasszonyuk arcára, hanem csak a lába apróságára figyeltek, sőt, a nagyobb lábú nőket társadalmilag kiközösítették. Ehhez az is hozzájött, hogy a mozgáskorlátozás sok nőt tehetebbé tett, ami szintén megfelelt az akkori szépségideálnak. A szülők pedig úgy tekintették a láb elkötését, mint a lányaik jövőjébe való befektetést. A kötéseket általában illatosították, és a lányok, asszonyok művészien díszített speciális cipőket viseltek, egyébként az ágyban is, hogy megakadályozzák a láb további növekedését, és hogy kasírozzák a gyulladást és a kellemetlen szagokat. A lótuszlábú nők általában már nem tudtak normálisan gyalogolni, hosszú távú utakról pedig szó se lehetett. A gazdag nők amúgy is hordoztatták magukat gyaloghintókban. Egyébként az ilyen nők tipegő járását a kínai költők erotikusnak írták le. A férfiak a kis lábakat a női test legerotikusabb részének tekintették. Állítólag ezeknek a nőknek a gyámoltalan mozdulatai felkeltették a férfiak védelmező ösztönét. Liliumlábú raboknak nevezték ezeket a nőket. Míg a liberális Tang dinasztia idején a nők helyzetét a családon és a házasságon belüli tisztelet és önbizalom jellemezte, addig az azt követő Song dinasztia idején ez a szerepmodell fokozatosan megváltozott. Az ebben az időben kialakuló lótuszláb divat a nők alárendelt szerepét emelte ki. A nők erősen korlátozott mozgásképességük miatt többnyire csak otthon tartózkodtak. Férjüknek alárendeltek voltak és nem jelentettek veszélyt a férfi felsőbbrendűségre. A láb elkötését egészen az 1930-as évekig gyakorolták, bár egyre csökkenő tendenciával. A kínai népköztársaság 1949-es megalapítása után Mao Zedong végül betiltotta és törvényen kívül helyezte ezt a szokást, feltetően azért, mert a kormány egyenjogúságot követelt a nők számára, és munkaerőre volt szükség. Az elkötözött lábú nőknek pedig szankciókra kellett számítaniuk. Az utolsó gyár, amely speciális cipőket gyártott az elkötözött lábak számára, nem fogod elhinni, 1988-ban zárt be, és Kínában még ma is élnek idősebb lótuszlábú nők. Belladonna tekintet. A növény, amely megőrít. A belladonna atropa, azaz nadragúja, népies nevei álomhozó fű, farkasbogyó, farkas cseresznye, mérges cseresznye, bolondító fű, szép asszonyfüve, veszett fű, ördögfű. Számos gyógynövény könyv szerzője rámutat a belladonna mérgező hatására. Például a híres 1485-ből származó német Gát der Gesundheit, azaz az egészségkertje, amely így fogalmaz, idézem. Ezt a növényt és gyökeret a gyógyászatban használják. A növény vagy a gyökere mániát okoz, az agy megdagad, és ezért az embereknek kerülni kellene ezt a növényt. főképp a nőknek. A belladonna, vagyis szép asszony szó összetétel azonban a rómaiaktól ered. A magyar néphitben a szép asszony egy olyan alak, aki félig tündér, félig pedig boszorkány, és így képes ugyan gyógyítani, de közben azonban az ördöggel is cimborál. A belladonna elnevezés először Pietro Andrea Mattioli gyógynövény könyvében fordul elő. Az olasz botanikus kifejtette, hogy a növényt Velencében azért nevezték így, mert a bogyói olyan vonzóak és csábítóak voltak, mint egy szép nő. Későbbi források a nevet kozmetikai készítményekkel hozzák összefüggésbe, amelyek segítettek a hölgyeknek abban, hogy a pupilláik nagyok legyenek, mert tüzesebbnek és csábítóbbnak akartak tűnni. A középkorban az olasz nők randevú előtt a szemükbe csepegtették a halálos nadrag olyan levét. Ezután a szemük csillogóvá vált, a kitágott pupilla sejtelmes tekintete vonzóvá tette őket a férfiak számára, bár sajnos közelről már nem látták olyan jól a hódolóikat. Mint a mérgező növények birodalmában, oly gyakran a nadragujáról is elmondható, az adag teszi a mérget. A mérgezés első jelei pedig a kitágult pupillák. Egyébként, ha szemészhez mész, lehetséges, hogy a saját bőrödön fogod megtapasztalni a belladonna hatását, mivel az atropint olyan vizsgálatoknál használják, ahol a pupilla átmeneti tágítására van szükség. Ennek a belladonna hatásnak, illetve a pupilla átmeneti tágításának ára a fényre való rendkívüli érzékenység, úgyhogy biztos, ami biztos, mindig legyen nálad napszemüveg. Az Atropa belladonna, ami a nadragúja latin neve, volt egyébként a 2020-as év mérgező növénye. Atropos volt az ókori görögök sors istennője, akinek a feladata az volt, hogy elvágja az ember életének fonalát. És valóban, aki túl sokat fogyasztott a nadragújából, annak az életével kellett fizetnie, mivel hogy a növény minden összetevője erősen mérgező. Kleopátra is jól ismerte a nadragúját, sőt, amikor azt tervezte, hogy véget vett életének, kezdetben a belladonna levét tartotta a legmegfelelőbbnek. Először azonban látni akarta a hatását, ezért egy rabszolgát kényszerített annak elfogyasztására. A rabszolga lassú, gyötrelmes halált halt, Kleopátra pedig úgy döntött, hogy más méreghez fordul. Mindannyian ismerjük a történelmből, állítólag egy kígyó harapásától halt meg. A középkorban a nadragúját boszorkányok különböző főzetek elkészítéséhez használták. A nadragúja, akár csak a bolondító belindek és a maszlag, úgynevezett repülő vagy boszorkánykenőcsök összetevője volt. A bőre kenve állítólag képesítették a használót arra, hogy az égbe szálljon. A boszorkányokként ismert nők ezeket a kenőcsöket a testükre kenték, mivel úgy vélték, hogy ezután repülni tudnak, vagy állattá tudnak változni. A szakértők azt állítják, hogy a kenőcsök összetevői erősen hallucinogén hatást váltottak ki, amelyek olyan valóságosá tették az alvás vagy a rémület közbeni repülési és átváltozási élményeket, hogy az érintettek valósnak hitték ezeket a hallucinációkat. A boszorkányperekben pedig ezek a hallucinációk, erotikus álmok és vagy téveszmés állapotok, amelyeket a kenőcs összetevői nagyobb dózisokban kiváltottak, olyan vallomásokat eredményeztek, amelyek éppenséggel megerősítették a boszorkányság gyanúját. És most ugorjunk a középkorból napjainkba. Hízlalt szépségek. Egy sajnos mindennapi kép, mélyen a Szaharában, a nyugat-afrikai Mauritániában, a hízlaló farmok egyikében. Néhány 6 és 12 év közötti kislány együtt reggelizik egy szűkös, homokkő kunyhóban. Iskolai szünet van, a lányokat a szüleik küldték oda. A gyomruk már felpuffadt, és fáj a hatalmas mennyiségű kecsketeltől és az olajos kuszkusztól, de a reggelinek még nincs vége. A következő fogás egy korsó vízzel kevert, pépesített köles. A kislányok fuldokolva nyelik le a sűrű kását. Nincs más választásuk. Egy idősebb nő feléjük emeli a hosszú botját. A kislányok jól tudják, verés következik, ha nem eszik meg az egész, hatalmas adagot. Ha pedig a testük fellázad, és kihányják az ételt, az idős nő arra kényszeríti majd őket, hogy a saját hányásukat egyék meg. Ami ennyire embertelennek, brutálisnak hangzik, az a mi időkben ezeknek a lányoknak a mindennapi élete. Mégpedig egy szépségideál nevében, ami embertelen, egészségromboló és veszélyes. Ezt a nomádoktól származó hagyományt, amely különösen a vidéken elterjedt, le blue-nak, azaz intenzív kényszeretetésnek nevezik. A cél az, hogy addig egyetek, amíg a testetek fel nem fújódik, mint egy lufi. Hangzik el újra és újra a felnőttek szájából, akik a lányokat felügyelik. A női szépségideál Mauritániában, a sivataggal borított országban olyan, mint az amerikai szupervékonyság kultusza, csak fordítva. A mauritániai hagyomány szerint a nőkön hullámzó zsírrétegek jelentik a szépség és erotika csúcsát. Ez a preferencia évszázadokkal ezelőtt alakult ki a mórok, az arab és berber származású nomád mauritániaiak között. Az ősi mórok számára a kövér feleség, akárcsak a kövér jószág, a férfi vagyonának jelképe volt. Bizonyíték a kép, hogy a férfi elég gazdag ahhoz, hogy bőkezően etesse a nőt, miközben mások elpusztulnak a szárazság és éhínség által gyakran sújtott területen. A szinte abnormálisan kövér feleség státusz szimbólum abban a társadalomban, ahol mindig a nélkülözés veszélye fenyeget. De vissza a sivatagi viskóba. A lányok étrendje egyhangú, a mozgás nem kívánatos. Például tojás nagyságú, ragacsos golyókat kell enniük nap mint nap, datójából, földi mogyoróból, kuszkuszból és olajból, amelyek egyenként körülbelül 300 kilokalóriát tartalmaznak. Minden lány körülbelül 40-et eszik ebből naponta, valamint 12 liter kecsketejet, zapkását, de néha tiszta állati zsírral teli csészéket is ki kell inniuk. A lányok naponta úgy 17.000 kilokalóriát fogyasztanak el. Csak összehasonlításképp egy egészséges 12 éves lány ajánlott fogyasztása átlagosan 1500 kilokalória, illetve egy felnőtt férfi testépítő napi 4000 kilokalóriát fogyaszt el. És hogy hogyan eszik meg a kislányok ezeket a gigantikus mennyiségű ételeket? A felügyelők nagyon szigorúak. Megverik a lányokat, elszigetelik őket egymástól, és agymosásnak vetik alá őket. A felügyelők szerint ez a lányok érdekében történik. Hogy fognak ezek a szegény lányok férjet találni, ha csontosak is, ezért visszataszítóak? Persze a felügyelők számára mindenek előtt a dolog anyagi oldala fontos. 3 hónap alatt körülbelül 150 dollárnak megfelelő összeget keresnek minden egyes kényszeretetett lány után. A szépség exkluzív jelei pedig az ezüstös csíkok a karokon. A szülők bónuszt fizetnek, ha a lányukon striák jelennek meg, amelyek a feszülés irányára merőleges lila vagy vörös csíkok, amik később gyöngyházas fehér színűvé fakulnak. A csíkok jellemzően nagy hízás vagy fogyás után jelentkeznek. Egy 12 éves lány például akkor számít sikeresnek, ha úgy 80 kilót nyom. Csak összehasonlításképp egy átlagos 12 éves lány átlag testsúlya úgy 42 kiló körül mozog. A hónapokig tartó kényszeretetés rettentően megterhelő a szervezet számára, ami nagyon gyorsan meglátszik a lányokon. 15 évesen gyakran 30-nak néznek ki, mert a megterhelés alatt gyorsan öregszenek. Egy másik aggasztó aspektus, ami a kényszeretetéssel szorosan összefügg, a gyerekházasság. A legtöbb lány 12 és 14 éves kora között megy férjhez. Mivel a lányok ekkora hatalmas méreteket érnek el, ez azt az illúziót kelti, hogy fizikailag is kiérettek, és hogy készen állnak a férjhez menetelre. De sajnos a kényszer táplálás a testet ugyan növeli, az agyat azonban összezsugorítja. A lányok csak esznek és alszanak. Az lesz a feladatuk, hogy gyerekeket szüljenek, és hogy puha, húsos ágyak legyenek férjeik számára. A férfiak többet fizetnek ezekért a kövér lányokért. A mennyasszony vételára pedig a család számára fontos bevételi forrás. Ez a helyzet Afrika számos vidéki régiójában. Számítanak arra, hogy ennyi és ennyi tevét vagy kecskét kapnak a lányok után. A kényszeretetés borzasztó szokása ellen női szervezetek léptek fel és visszaszorulóban volt, de Mauritániában 2008-ban katonai puccsra került sor. A puccs óta pedig a kormány, a politika, de a társadalom is újra sokkal tradicionálisabbá vált. Azelőtt az ország nyugati értelemben sokkal progresszívebb volt. Volt egy női ügyekkel foglalkozó minisztérium, sőt, a kormány még a gyerek kényszerházasságok ellen is kampányolt. Mára azonban a zsírideál újra súlyos közegészségügyi és etikai kérdéssé vált. És ezzel a Szépség nevében című dupla epizód első részének végére is értünk. A második rész már szintén hallgatható a lejátszókban. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.